Istenünk igéjét római levélből olvasom, római levél 8. részéből, 18. verstől a 39-ig. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Imádkozzunk! Mennyi édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy önmagadhoz szívsz most bennünket, és a te jelenlétedbe invitálsz minket, hogy te eléd jöjjünk, és te előtte csendesedjünk el, hogy felismerjük, hogy te vagy az egész életnek az Ura, hogy te vagy a kezdet és a vég, hogy te vagy a teremtő, te vagy az, aki ennek az egész világnak gondját viseled, és te vagy az, aki a te bölcs célod szerint kormányzod. Köszönjük neked, hogy a mi életünk eseményei is mind része annak, amit te cselekszel. És ezért jöhetünk most hozzád hálaadással, megköszönve mindazt a jót, amit adtál nekünk, megköszönve az elért eredményeket, a nem várt áldásokat, a keményen megdolgozott munka gyümölcsét, minden tetőled valami jó. De éppen ezért jöhetünk most úgy hozzád, hogy nehézségeinkkel, kérdéseinkkel, küzdelmeinkkel is feléd fordulunk. Tudván, hogy mivel minden a te kezedben van, ezért reménységet nyerhetünk. Ezért átengedhetjük neked mindazt, ami nehéz, és kérhetjük, hogy adj nekünk erőt annak hordozásához. Kérhetünk, hogy jöjj, avatkozz közbe és hozzá szabadulást. Kérhetünk, hogy állítsd helyre a szívünkben az irántad való bizalmat. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy oly sok hiába valóság van az életünkben, hogy annyi mindent mondunk, teszünk, vagy éppen nem teszünk, amit később megbánunk. Bocsásd meg, hogy újra és újra úgy kell eléd állnunk, hogy tudjuk, hogy vétkeztünk. És mégis, Urunk, köszönjük neked a te mindenek felett való szeretetedet, meg nem érdemelt kegyelmedet, hogy az Úr Jézus Krisztusért a mai napon is biztosítasz bennünket arról, hogy mégis a te gyermekeid vagyunk, mégis hozzád tartozunk. Biztosítasz afelől, hogy Jézus Krisztusban igaznak nyilvánítottál. Biztosítasz arról, hogy szent lelkedet kiárasztottad ránk, és újra kiárasztod ránk, ami te hozzád fordulunk. Így jövünk, Urunk, és így kérünk, hogy szentelj meg minket ezen a mai Isten tiszteleten. Ajándékozzál meg bennünket a te igéddel és a te lelkeddel. Formáljál bennünket élő szavaddal, és áraszt ki ránk a te jelenlétedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 9. fejezet 13. versétől a 10. fejezet 29. verséig. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek, hogy álljon oda korán reggel a fáraó elé, és ezt mondja neki, így szól az Úr, a héberek istene, bocsásd el népemet, hogy szolgálhassanak nekem. Mert ezúttal minden csapásomat rád bocsátom, meg szolgáidra és népedre, hogy megtudd, nincs hozzám hasonló az egész földön. Mert már kinyújtottam a kezemet, és megverterek téged és népedet dögvésszel úgy, hogy kipusztulhattál volna a földről. De mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. Ha továbbra is gátolod népemet, és nem bocsátod el, akkor én holnap ilyenkor olyan nagy jégesőt zúdítok le, amelyhez hasonló nem volt Egyiptomban, alapítása napjától fogva mostanáig. Most azért küldj el, hajtasd be jószágodat és mindenedet, ami a mezőn van, mert olyan jégeső szakad minden emberre és állatra, hogy ami a mezőn marad, és nem hajtják haza, elpusztul. Aki megijedt az Úr kijelentésétől a fáraó szolgái közül, hazamentette a szolgáit és jószágát. Aki azonban nem szívlelte meg az Úr kijelentését, az a mezőn hagyta szolgáit és jószágát. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki kezedet az ég felé, hogy essen jégeső egész Egyiptomban, emberre, állatra és a mező minden füvére Egyiptom földjén. Mózes kinyújtotta a botját az ég felé, az Úr pedig mennydörgést és jégesőt támasztott. Villámok csaptak a földre, és jégesőt zúdított az Úr Egyiptom földjére. Esett a jégeső, és egymást érte a villámlás a jégesőben. Olyan hatalmas volt, amilyen nem volt még Egyiptomban, amióta emberek lakják. Elverte a jégeső egész Egyiptomban mindazt, ami a mezőn volt. Embert és állatot, A mező minden füvét is elverte a jég, és összetörte a mező minden fáját. Csak Gósen földjén nem volt jégeső, ahol Izrael fiai laktak. Ekkor hivatta a fáraó Mózest és Áront, és azt mondta nekik: ezúttal vétkeztem, az Úr az igaz, én és a népem pedig bűnösök vagyunk. Könyörögjetek az Úrhoz, mert elég volt már a mennydörgésből és a jégesőből. Elbocsátalak benneteket, nem kell tovább itt maradnotok. Mózes így felelt neki: mihelyt kimegyek a városból, fölemelem kezemet az Úrhoz. Megszűnik a mennydörgés, és nem lesz több jégeső, hogy megtud az Úré a föld. Tudom ugyan, hogy te és szolgáid még mindig nem féltek az Úristentől. A lent és az árpát elverte a jég, mert az árpa kalászban volt, a len pedig virágzott. De a búzát és a tönkölyt nem verte el, mert azok később érnek. Amikor eltávozott Mózes a fáraótól, és kiment a városból, fölemelte kezét az Úrhoz, és megszűnt a mennydörgés meg a jégeső, és eső sem ömlött a földre. Látva a fáraó, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve, neki is, meg szolgáinak is. Megkeményedett a fáraó szíve, és nem bocsátotta el Izrael fiait, ahogyan megmondta az Úr Mózes által. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: menj be a fáraóhoz, mert én tettem keményé a szívét, valamint szolgáinak a szívét is, hogy ezeket a jeleket véghez vigyem közöttük. Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet is, amelyekkel sújtottam őket. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: így szól az Úr, a héberek istene, meddig vonakodsz még megalázkodni előttem? Bocsásd el népemet, hogy nekem szolgálhassanak. Mert ha nem akarod elbocsátani népemet, akkor én holnap sáskákat hozok a határodra. Úgy ellepik a föld színét, hogy látni sem lehet a földet, és megeszik a maradékot, amelyet a jégeső megkímélt, és így megmaradt nektek. Lerágnak minden fát, amely a mezőn nő, sőt, tele lesz velük a házad, összes szolgált háza és minden egyiptomi háza. Nem láttak ilyent a mai napig sem őseid, sem azoknak ősei, amióta ezen a földön laknak. Ezzel megfordult, és kiment a fáraótól. A fáraótól megkérdezték szolgái: meddig lesz még vesztünkre ez az ember? Bocsásd el ezeket az embereket, hogy szolgálhassanak Istenüknek, az Úrnak. Nem veszed észre, hogy pusztulóban van Egyiptom? Ezért visszavitték Mózest és Áront a fáraó elé, aki így szólt hozzájuk: menjetek, szolgáljatok Isteneteknek, az Úrnak. De kik fognak elmenni? A fiatalokkal és öregekkel megyünk, felelte Mózes. Fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és marháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak. A fáraó azt mondta nekik: úgy legyen veletek az Úr, ahogyan én elbocsátalak benneteket családostul. Vigyázzatok, rosszat akartok, nem úgy lesz. Csak ti, férfiak, menjetek és szolgáljatok az Úrnak, hiszen ti is ezt kívántátok. Azzal elkergették őket a fáraó elől. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: nyújtsd ki kezedet Egyiptom földje fölé, és jöjjenek föl a sáskák Egyiptom földjére, és egyék le az ország minden füvét, mindazt, amit a jégeső meghagyott. Mózes tehát kinyújtotta a botját Egyiptom földje felé, és az Úr kereti szeret hozott az országra egész nap és egész éjjel. Reggel azután meghozta a kereti szél a sáskákat, feljöttek a sáskák Egyiptom egész földjére, és roppant tömegben szálltak le Egyiptom egész területén. Nem volt ilyen sáskajárás sem azelőtt, sem azután. Ellepték az egész föld színét, úgyhogy elsötétedett a föld, és leették a föld minden füvét, a fák minden gyümölcsét, amit meghagyott a jégeső. A fákon és a füves mezőkön nem maradt semmi zöld Egyiptom egész területén. Ekkor a fáraó sietve hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta: vétkeztem a ti istenetek, az Úr ellen és ti ellenetek. Most azért bocsássátok meg még az egyszer a vétkemet, és könyörögjetek istenetekhez, az Úrhoz, hogy legalább ezt a halált fordítsa el tőlem. Mózes kijött a fáraó elől, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig igen erős nyugati szélre változtatta a szelet, amely fölkapta a sáskákat, és belesodorta a vörös tengerbe. Nem maradt egy sáska sem Egyiptom egész területén. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait.
Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban 3 napig. Az emberek nem látták egymást, és 3 napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izrael fiai laktak, mindenütt világos volt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest, és azt mondta, menjetek, tiszteljétek az urat, de juhaitok és marháitok itt maradnak. Még a családtagok is elmehetnek veletek. Mózes azonban azt felelte. Inkább neked kellene véres áldozatra és égő áldozatra valót adnod nekünk, hogy azt készítsük el Istenünknek, az Úrnak. Velünk fog jönni jószágunk is. Nem marad itt egy fia sem, mert abból veszünk, hogy tiszteljük Istenünket, az Urat. Mert magunk sem tudjuk, míg oda nem érünk, hogy hogyan kell majd tisztelnünk az Urat. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta elbocsátani őket. Ezt mondta neki a fáraó, takarodj előlem. Vigyázz, ne kerülj többi a szemem elé, mert meghalsz, ha még egyszer meglátlak. Mózes így felelt, jól mondod, nem látsz engem többé. Kedves testvérek, tudatában vagyok annak, hogy nagyon régen olvastuk Mózes 2. könyvét, hiszen ugye a 10 csapásról már beszéltünk korábban, azt is megmondom, hogy ez február végén volt, talán segít egy kicsit újra feleleveníteni mindazt, ami Egyiptomban történt. Az is, hogy ezt a nagyon hosszú részt felolvastam most. Korábban, amikor a 10 csapásról beszéltünk, 2 nagy témára figyeltünk, 2 dologról beszéltem. Az elsőben azt próbáltuk megérteni, ami a mai igében is elénk jön, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Hogyan értsük ezt? És láttuk azt, hogy a fáraó, mint a halál, az elnyomás szolgája, ő az, aki úgy dönt, hogy megkeményíti a szívét Isten akarata ellen. Ő az, aki újra és újra úgy dönt, hogy nem engedi el Izrael gyermekeit. Aztán, amikor már sokszor ellenáll Isten akaratának, a végén a saját maga által választott végzet teljesedik be rajta, aki megkeményíti a szívét Istennek, annak végén ítéletként maga Isten keményíti meg a szívét. A másik dolog, amiről beszéltem, az az, hogy egy hatalmas lelki-szellemi összecsapásról van itt szó. Úgy is lehet olvasni ezt a történetet, mint amikor Isten harcol Egyiptom isteneivel szemben, és minden csapásban Egyiptomnak egy újabb istenét győzi le. Beszéltünk a mágusokról, arról ők, hogy ők valós szellemi-lelki erőkkel manipulálnak. A mai napon egy másik témáról szeretnék beszélni. Mégpedig arra szeretnék rámutatni, hogy hogyan formálódik ki az egyiptomi 10 csapás történetében, hogy a Teremtő Isten az egész föld ura. A Teremtő Isten az egész föld ura. Persze nincs közöttünk olyan ember valószínű, aki azt mondaná, hogy hát ez nem így van. A legtöbb keresztény ember abszolút természetesen vallja, hogy hát persze, hogy a Teremtő Isten az egész világ ura. Mégis úgy látom és úgy érzem, hogy ez egy olyan terület az életünknek, ahol nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az Isten igéje formáljon és átalakítson bennünket. Mert még azt mondjuk, hogy Isten valóban az egész világ ura, mégis a gondolkodásunkban, a beszédünkben, a döntéseinkben, az életünkben nagyon gyakran Isten úr volt, tehát az egyházra, az ő népére korlátozzuk. Mintha Isten csak az egyháznak, az ő népének, mintha Isten csak a gyülekezetnek lenne a feje. És nagyon nehéz nem is elfogadnunk, hanem megélnünk, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus úr a kellemetlen szomszédunk, a nehezen elhordozható főnökünk, a küzdelmes családtag felett is. És akkor még nem beszéltünk, nem ejtettünk szót az életünket meghatározó, sőt gyakran megszorító, korlátozó gazdasági folyamatokról, törvényszerűségekről. Akkor még nem beszéltünk arról, hogy mit jelent, hogy Isten az egész világ ura, mit jelent ez a politikai események fényében, ami az egész világon zajlik. Akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van a népekkel, a nemzetekkel, az egész világgal, hogy lehet Isten az egész világnak az ura. Az a vágyam, hogy Isten szent lelke abban formáljon minket, ahogy sokkal hatalmasabbnak lássuk őt, és sokkal hatalmasabbnak éljük meg őt, mint ahogy ez általában van. Isten tehát parancsol Mózesnek, aki odaáll a fáraó elé, és bejelenti a 7. csapást. A 7., 8. és 9. csapásokat olvastuk most. Azt mondja, hogy ha a fáraó nem bocsátja el Izrael népét, akkor Isten minden csapását rábocsátja. Majd így folytatja, mert már kinyújtottam a kezemet, és megvertelek téged és népedet dögvésszel úgy, hogy kipusztulhattál volna a földről. Már rég vége lehetne mindannak, ami itt zajlik. Isten már rég befejezhette volna, mondjuk így, a fáraó győzködését, aki nem enged neki. Hiszen csak a most felolvasott részben is hányszor mondja a fáraó azt, hogy amikor szorult helyzetbe kerül, hogy vétkeztem, már tényleg vétkeztem ellened és Isten elett, könyörögjél az Úrhoz, hogy fordítsa el rólam ezt a csapást, és utána szabadon engedlek benneteket. És aztán, amikor ez megtörténik, akkor utána visszamegy minden a régibe. Ezért mondja Isten, már kinyújtottam a kezemet, és már rég kipusztíthattalak volna téged a földről. Miért nem így történt? Mire ez az egész 10 csapás? Miért nem intézi el Isten ezt az egész kérdést egyetlen egy ítélettel? Ha a fáraó nem engedelmeskedik, akkor itt az Isten ítélete kész. Isten azt a választ adja, de mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. Hogy hirdessék, azért tartja meg Isten a fáraót, hogy megmutassa az ő hatalmát. És azért akarja megmutatni Isten az ő hatalmát, hogy az ő nevét hirdessék az egész földön. Hajlamosak vagyunk, hogy ezt az egész történetet csak Isten és az ő népe történeteként olvassuk. Mintha egy ilyen belterjes kis történet lenne, mit csinál Isten, mit csinál Izrael, az ő népe, és ki az, akit ez érdekel? Hát csak azokat érdekli ez a történet, akik Isten népéhez tartoznak, akiknek a mai világban egy különleges érdeklődésük van, hogy múltbeli ószövetségi történetekkel foglalkozzanak, vagy akik a mai világban ahhoz a kisebbséghez tartoznak, akiket keresztényeknek hívnak. De tulajdonképpen úgy általában a világnak, a népeknek, a nemzeteknek mi közük van ehhez a történethez itt a fáraó és Isten között. Nem mondhatják emberek azt, hogy hát foglalkozzanak ezzel azok, akiknek különös egyéni érdeklődése, hobbija, Izrael istene. Ezzel szemben Isten nem pusztán Izraellel és Egyiptommal van elfoglalva. Nem kizárólag arról van itt szó, hogy Isten megszabadítja az ő népét, Izraelt. Hanem arról van szó, hogy Isten neve hirdettessék az egész földön. Hogy Isten nevét megismerje az egész föld, az a világ, amit ő hozott létre, aminek ő viseli a gondját, amit ő szeret az alkotó szeretetével. És ebben a helyzetben a fáraó szűnni nem akaró ellenállása, az engedékenység és ellenszegülés szabályos váltakozása, Mózes és Áron hűséges kitartása, a csapások egyre súlyosbodó terhe, mind egyetlen egy dolgot szolgál, hogy Isten ereje és hatalma ismerté legyen a földön. De mégis megtartottanak, megtartja a fáraót. Hadd mondjam, ez nem a kegyelem szava. Ez itt már nem a kegyelem szava. Ítéletre tartja meg. Hogy lássák a népek, hogy lássa az egész világ, hogy aki ellenáll Isten akaratának, az a végén el fog bukni. Azért teszi ezt Isten, hogy a mai napig hirdessék, hogy ő megszabadít az elnyomástól, mert ne felejtsük, hogy a fáraó az elnyomás, a halál eszköze. Hogy a mai napig hirdetessék a népeknek, hogy Isten összetöri a kegyetlen és a gyilkos uralkodó hatalmát. Hogy a mai napig hirdettessék, hogy igenis jelen vannak a halálnak az erői a világban. Mert a fáraó azt akarja, hogy elpusztuljon Izrael. De jelen van az életnek az ereje is, és az élet fejedelme, mindenek való hatalma is. Isten az egész földön nézve cselekszik, hogy hirdessék nevemet az egész földön. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Imádkozik Isten népe. Imádkozunk mi magunk is a szabadító Jézus szavaival újra és újra. Isten azt mondja, azért tartottam meg a fáraót, hogy hirdessék nevemet az egész földön. Mi pedig azért imádkozunk nap mint nap, hogy szenteltessék meg az ő neve. Ugye nem kell mondani, hogy a kettő tulajdonképpen egy. Jézus azért élt, sőt azért élt és halt meg, hogy az Atya nevét hirdessék, ismerjék és tiszteljék az egész földön. Nem pusztán az egyházban, nem kizárólag a követői között, hanem az egész földön. És ezért azt mondja a tanítványainak feltámadása után, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Nem minden embernek, minden teremtménynek. Az egész teremtett világnak, mert minden azé, aki alkotta. Ez az az imádság, amivel elkezdhetünk bekapcsolódni abba, ami oly fontos Isten számára. És ha most valaki mindebből azt hallja, hogy oda akarok kiukadni, hogy menjünk el és hirdessük Jézust, hogy minél többen legyünk, akkor téved. Itt most nem egyfajta missziói pragmatizmusról van szó. Ha sokkal inkább úgy hallgassátok, úgy vegyétek ezt az igét, hogy mi az, ami a szívünkben van? Hogy mi az, ami bennünket éltet? Hogy mi az a nagy cél, ami meghatározza az életünket nekünk, akik azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk? Hogy vajon, amikor Jézus ránk tekint, akkor látja-e, hogy az imádság, amit elmondunk, szenteltessék meg a te neved. Az egész földön ismerjenek és tiszteljenek téged. Vajon formál-e ez bennünket azon túl, hogy ezt elmondjuk? Vajon látja-e Jézus, hogy a mi szívünk együtt dobban az övével? Vajon ott van-e bennünk, ami az ő egész életének a vágya volt, hogy az Atyát kijelentse és megismertesse mindenkivel? Hogy Isten uralmát megtapasztalhatóvá, láthatóvá tegye az ő tanítványain keresztül, az egyházon keresztül, az egész világban. Nem arról van tehát szó, hogy hogyan állsz fel, hogyan mész ki, és hogyan teszel bizonyságot Jézusról először, hanem arról van szó, hogy minek alapján mondod, hogy Jézus benned él. Hogy minek alapján mondod, hogy Jézus követője vagy. Mert egyetlen egy dolog alapján mondhatjuk, hogy Jézus valóban bennünk él, hogyha ugyanaz éget minket, ami őt égeti. Hogy hirdessék nevedet az egész földön. Hogy szenteltessék meg a te neved. Mert Jézus mindent az Atya akaratából, az ő dicsőségéért tesz, és hadd mondjam, hogy nem kisebb ennél a mi elhívásunk. Nincs olyan Jézus követés, hogy ő segítget nekem az én dolgaimban, meg kielégítem a vallásos igényeimet, a többi meg nem számít. A lelkiségünk, a Jézussal való életünk alapjáról van szó, hogy ott van-e bennünk a vágy, hogy az éltete minket, hogy Isten nevét hirdessék az egész földön, hogy az ő nevét szentelje meg minden ember. Őt hordozzuk-e, Jézust képviseljük-e ebben az életben. Mert ha ez nincs bennünk, akkor tulajdonképpen elfelejthetjük azt, hogy keresztények, azaz krisztusiak vagyunk. Akkor nem vagyunk Krisztus követő emberek. Ez nem valami plusz. Ez a lényege. Ami Jézust hajtotta, az kell, hogy bennünket is irányítson és vezessen az életünkben. Lássuk, hogy Isten az egész világ ura, aki az egész világon ismert és ismerté akar lenni. Ezért az elnyúló küzdelem Isten és a fáraó között. Megtartottalak, hogy megmutassam erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. Aki ezt a történetet olvassa, akármilyen elnyomásban legyen, akár egyéniben, akár társadalmiban, újra és újra megvallja, Isten szabadító Isten. A másik dolog, amiről szólni kívánok, hogy
Isten az egész teremtett világnak, a természetnek az Ura. Nagyon érdekes, hogy milyen csapásokról olvasunk az egyiptomi 10 csapásban. Nem önkényes ítélete ez Istennek, aki például hozhatott volna egy idegen hadsereget is a fáraó ellen. De nem pusztán csodákról van szó. Az egyik elgondolás az, hogy az ember úgy tekint erre, hogy Isten csodákat tett, és nem gondolkodik rajta, hogy ez hogyan történt. Az ellenkező véglet az meg úgy próbálja magyarázni, hogy ezek pusztán természeti események. Minden megmagyarázható. Jönnek a békák, megdöglenek, jön a dögvész, az egyik a másikra épül, és pusztán természeti eseményekről van szó. De sem a csoda, sem a mindennapi természeti események nem megfelelő módon magyarázzák, hogy mi történik itt. Hiszen, hadd mondjam, így a kettő között kell látnunk, hogy amiben a 10 csapás, ez a 10 esemény, ez a 10 jel egymást követi. Így mondhatnánk, hogy ezek az események az elszabadult természet jelenségei. Ezekben az eseményekben a teremtett világ működik. Semmi olyan nincs, ami nincs a mindennapi természetes jelenségek között. De a teremtett világ nem úgy működik, ahogy annak kellene, hanem a normális hétköznapi jelenségek eltorzulnak, irtózatos méreteket öltenek, és pusztító intenzitással sújtanak. És hogy miért? Mi ennek az oka? A fáraó bűne. Tudnék azt, hogy az Isten törvényétől eltérő társadalmi rendet épít ki. A fáraó avval, amit létrehoz Izrael számára a rabszolgasággal, fenyegeti Istennek, a teremtőnek a szándékait. Mert Isten, a teremtő azt parancsolja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. És Mózes második könyve azzal kezdődik, hogy Izrael szaporodik és sokasodik a rabszolgasságban. Egyre többen vannak, Isten megáldja őket. Ez az isteni áldás kibontakozik az életükön. A fáraó viszont egyszer csak szembe kerül az élet Istenével. Mert azt mondja, hogy mi van, ha túl sokan lesznek, és fellázadnak? Hát ne legyenek túl sokan, kiadja a parancsot, gyilkoljanak meg minden újszülött fiúgyermeket. Mi van, hogyha lesz idejük szabadon élni, gondolkodni, ünnepelni és álmodozni? Istenhez szólni, hát ne legyen rá idejük, dolgozzanak 7 napból 7 napot, és legyen egyre nehezebb a munka. A fáraó a kielégíthetetlen haszon, mert ez haszon, ez pénz, ez anyagi, materiális dolog, utáni vágyban szembe kerül az életet adó, az áldást hozó Istennel. De ahol az Istentől való törvényeket lábbal tiporják egy társadalomban, ott a bibliai gondolkodás szerint nem csak az emberek élete romlik meg, ott az egész föld megromlik. Ahol a fáraó az élet Isten ellen fordul parancsával, ott Isten teremtett világa is kifordul magából. A 10 csapásban azt látjuk, amint a természet kitör a normális keretek közül, amikor szabadjára eresztetik. Minden nyomában pusztulás és káosz, a víz már nem víz, a betegségek pusztítóak, a rovarok minden mértéken felül elszaporodnak. A jégeső, amiről olvastunk, olyan, amilyen nem volt még mióta emberek lakják Egyiptomot. Mindent, ami akkor hajt, kihajt, azt elver. A sáskajárás hasonlóan totális. Amit meghagyott a jégeső, azt mind felfalták a sáskák. 3 bibliai versben 11-szer szerepel az eredeti szövegben az a szó, hogy minden. Minden, minden, minden. A sáskajárás pusztító, de normális. De itt túlmutat minden a normálison. A 9. csapásban tapintható sötétség lesz 3 napig Egyiptomban. A teremtés a visszájára fordul. Mert Isten, a teremtő azt mondja, legyen világosság, és lett világosság. És Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Vannak nappalok, és vannak éjszakák. Amit Isten elválasztott, az itt összekeveredik. A sötétség, a káosz, a pusztulás szedi áldozatait Egyiptomban. Mert ahol az uralkodó Isten ellen tör, ott az élet a visszájára fordul. Mindennapos híreink. Korábban nem látott módon megszaporodnak az árvizek Kelet-Magyarországon. Mert a gátlástalan fakitermelés következtében az eső és az olvadó hó feltartóztatás nélkül zúdul le a hegyoldalakon Ukrajnában. Majd kipusztul a Tisza élővilága, ciános oldószer balesete. Ha messzebb megyünk, éhség és betegségek, naponta tízezrek halnak meg, éhen, Afrikában, gyerekek. Miközben a világ gazdagabb felén a szükséges segélyeknek ezerszeresét, tízezeresét költjük el fegyverkezésre, katonai fejlesztésekre. Vagy széndioxid kibocsátása, globális felmelegedés kérdései. Olvadnak a gleccserek az Alpokban, halljuk, és zsugorodnak a jégtakarók, és apokaliptikus proféciák vannak előttünk, hogy leállhat a golfáramlat, újabb jégkorszak köszönhet be, a beköszönő éhínségek háborúkat gerjeszthetnek. Mindezeket folyamatosan halljuk mindannyian. De mit jelent, hogy Isten az egész világ ura? Milyen összefüggésbe helyezzük mindazt, amit folyamatosan hallunk? Hogyan magyarázzuk a kialakuló helyzetet? Bár nem minden látható tisztán és egyértelműen, de ezt a bibliai igazságot, amit Mózes második könyveit elénk ad, ezt bizonyos jelenségek kapcsán egészen világosan látjuk. Ahol az önzés, a mindenek előtt való haszon, a pénz uralma irányít mindent, ott idővel a teremtett világ eltorzul, kifordul magából, az élet ellehetetlenedik. Teljesen nyilvánvaló. Van, ahol ez egyértelműen látható, például a tiszai árvizek, vagy a tiszai szennyeződés kapcsán. Van, ahol persze ez sokkal nehezebb, hogy tényleg pontosan mi történik, például a globális felmelegedés okai és következményei. De mindezek alapján mire hív Isten? Mire hívja Isten az ő népét? Mire hív Isten minket? Az az Isten, aki az egész világnak az ura. Azt mondja, először is hitre és bizalomra. Persze, az apokaliptikus proféciák kapcsán a legtöbb embert ez nem érdekli. De nem azért nem érdekli, mert nem így van, hanem azért, mert annyira csak a mának érünk. És azt gondolom, mi keresztények is, hát esetleg azért lépünk át ezeken a kérdéseken, mert mit számít? Bár van, aki már néha elgondolkodik azon, hogy mi lesz a gyerekemmel, mi lesz az unokáimmal egy ilyen világban. És akkor már egyből megjelenik az emberben az aggodalom. És ebben a helyzetben először is hitre és bizalomra van szükségünk. Mert amint egyre inkább megszaporodnak ezek az utolsó idős proféciák és előrejelzések, úgy válik az emberiség egyre agresszívebbé és egyre reménytelenebbé. Úgy lesz egyre erősebb az, hogy csak a mának éljünk. Csak mi számítunk. Csak az én életem számít. A szeretet meghidegül sokakban. És közben nekünk bizonyosságunk van arról, hogy az utolsó szó, nem pusztán lelkileg, az utolsó szó globális értelemben is az életé. Az utolsó szó Istené. Hiszen Isten Izrael szabadulása, majd Jézus váltsága, feltámadása által új eget és új földet teremt. E világ fáraói mindvégig ellenállhatnak neki, de a szabadulást és az újjáteremtést semmi nem hátráltathatja. Ott van a keresztény emberben a bizonyosság. Isten tartja kezében ezt a világot. Másodszor hív bennünket egyszerűbb és elégedettebb életre. Mi keresztény emberek vajon ugyanabban a ritmusban élünk, mert különben igen, mint mindenki más, hogy számunkra is csak az a jobb, ami nagyobb, ami hatalmasabb, ami erősebb, ami többet fogyaszt. Pedig teljesen nyilvánvaló, hogy az Isten logikája szerint sokszor az a jobb, ami kevesebb, ami gyengébb, ami egyszerűbb. És valahogy ez nem tud, Istennek ez az üzenete nem tud bennünket olyan szinten elérni, hogy az életünk az egyszerűséget kezdje el felmutatni. Hanem mi keresztény emberek is, ha valami nagyobb, azt erősebb, hatalmasabb, az biztosan jobbnak gondoljuk. És nem tesszük fel a kérdést, hogy ha az egész világban az történik, ami történik, akkor mire hív ez engem személyesen, mint Jézus követőjét, mint a Teremtő Isten gyermekét? Isten szempontjából a jobb lehet a kevesebb, az egyszerűbb, a gyengébb. Ezen érdemes elgondolkodnunk, akár a most életünkben folyó döntések kérdésében. Biztos, hogy kell-e a több, a nagyobb és a hatalmasabb. Harmadszor pedig nagyon tudatos és stratégikus döntésekre hív ez minket. Mert akár a munkahelyen, akár más helyben újra és újra döntéshelyzetbe kerülünk. És egy döntés az sokszor, ha megértenénk, az pusztán így szól, hogy választjuk a pénz, a profit, az elnyomás és a halál uralmát, vagy választjuk az élet, az áldás, a teremtettség, a Teremtő Isten uralmát. Hogy mit képviselünk egy-egy helyzetben. Ha folyamatosan azért imádkozunk, szenteltessék meg a te neved, hirdessék a te nevedet az egész földön. Ha ennek az igazsága átjár bennünket egyre inkább, akkor bizonyára nem csak felismerjük, hogy mi az Isten szerint való döntés egy-egy helyzetben, hanem talán még lesz erőnk és bátorságunk is azt megtenni. Mert azt a döntést megtenni nehéz. Mert sokkal könnyebb a pénz, a profit, az elnyomás és a halál kultúrájában az ahhoz, abba belesimuló döntéseket meghoznunk, semmint az élet Istenéhez tartozó döntéseket meghozni. Akkor lesz bátorságunk, akkor lesz hitünk Istentől való döntéseket hozni. És bár a fáraó utolsó szava az Mózesnek, hogy takarodj a szemem elől, mert ha még egyszer meglátlak, meghalsz, és látszólag ez az utolsó szó, mert övé a hatalom. Mózes szava mégis az, jól mondod, mert többet nem fogsz látni. És mi tudjuk, hogy kié az utolsó szó, és kié a hatalom. Így szánjuk magunkat oda az élet Istenének, és így szánjuk magunkat oda annak, hogy Isten az egész teremtett világ ura. És hogy Isten ezt az úr voltát rajtunk, az ő népén, az ő egyházán keresztül is gyakorolja ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy megítéled a mi szívünk gondolatait, és rámutatsz arra, hogy még a veled való közösségünkben is milyen önzőek vagyunk, hogy annyiban érdekel bennünket, hogy te vagy az Úr, hogy hogyan segítesz nekünk egy-egy nehéz helyzetben. De az már sokkal kevésbé, hogy önmagunkat teljesen odaszánjuk annak, hogy a te uralmad megvalósuljon a földön, hogy neved hirdettessék és megszánteltessék az egész világon. Kérünk téged, Urunk, hogy szent lelkeddel emlékeztess bennünket a te igédre, és formálj át minket, hogy ne egy belterjes közösségként éljünk, hanem úgy, amire te bennünket elhívtál, kiválasztottál és rendeltél, hogy a te népednek, a te egyházadnak tagjaiként egész életünkkel, gondolatainkkal, beszédünkkel, döntésünkkel, a hivatásunkban, a családunkban, az anyagi ügyekben, a politikában, a te úrvoltodról tegyünk bizonyságot. Látod, Urunk, hogy sokakban milyen félelmek vannak, hogy félünk azonosítani magunkat, mint Jézus követőit, az iskolában, a munkahelyen.
Félünk a meg nem értettségtől, az elutasítottságtól. Félünk attól, hogy sokkal erősebbek azok, akik nagy hangon gyalázzák a te nevedet, és sokkal többen is vannak. Bocsásd meg, hogy mi ilyen kicsi Istennek látunk téged, aki nem tudsz minket megvédeni, aki nem érdemled meg, hogy ezeket az icipici kis szenvedéseket, elutasításokat, gúnyos mosolyokat elhordozzuk a te nevednek szentségéért, a te nevednek tisztaságáért, te nevednek dicsőségéért. Kérünk téged, Urunk, hogy formálj minket, hogy lássuk és éljük, hogy te az egész föld ura vagy. Eléd hozzuk, Urunk, azokat a döntéseinket, amiben talán éppen ma elbizonytalanítottál minket. A te hangod, ami arra hív, olyan döntésre hív, ami azonnal félelemmel jár a szívünkben. Mi lesz, ha? És közben már halljuk is, és fogjuk hallani, hogy kéne ezt inkább józanul, bölcsen, racionálisan csinálni, ahogy mindenki csinálja. Azért imádkozunk, hogy vezess minket az életnek az útján, és vizsgálj meg bennünket, hogy nem járunk egy téves úton. Világosságodat árazd az életünkre. Eléd hozzuk, Urunk, ezt az egész teremtett világot, hajléktalanokkal, éhezőkkel, háborúban élőkkel, elnyomottakkal, börtönben lévőkkel, és sorolhatnánk azt a sok fájdalmat, ami van. Kérünk, hogy légy kegyelmes, és tudjuk, hogy az utolsó szó a tiéd, hogy mindennek végén, amikor te visszajössz, Úr Jézus Krisztus dicsőségben ítélni élőket és holtakat, akkor a te neved tiszteletet és dicsőséget kap mindenkitől. Azért kérünk, hogy addig is minél többen béküljenek meg veled. Béküljenek meg, és ismerjék el, hogy te vagy az Úr. Kérünk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.